Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 9. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Bártfai György 1944. decemberében született Budapesten. Orosházán a Táncsics Mihály gimnáziumban érettségizett. A Szegedi Orvostudományi Egyetemet 1969-ben summa cum laude eredménnyel végezte el, és gyakornokként a női klinikán kezdett dolgozni. 1974-ben sikeres nőgyógyászati szakvizsgát tett. 1976-ban WHO-s ösztöndíj program keretében 15 hónapot Svédországban a stockholmi Karolinska intézetben töltött, a Diszfalusi professzor által vezetett laboratóriumban, melyre a mai napig büszke. 1984-ben kandidátusi fokozatot szerzett. Másik jelentős mérföldkő volt szakmai munkájában, amikor 1986-ban lehetősége nyílt egy 15 hónapos ösztöndíj keretében New Yorkban, Amerikában folytatni tanulmányokat. Az ösztöndíj program alatt együtt dolgozott korábbi osztálytársával és egyben jó barátjával, professzor Steve J. Kálival. Akkor a gyakorlatot szerzett a diagnosztikus és operatív laparoszkópia területén. Docensi kinevezését 1990-ben nyerte el. 1995-ben dr. Med Habil címet szerzett, és 1999-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Egyetemi tanárnak 2000-ben nevezték ki. Jelenleg is aktív kutatómunkát végez, és szívesen vállal részt a külföldi és magyar orvostanhallgatók képzésében. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezetnek tagja és vezetőségi tagja. A Magyar Nőorvostársaságnak, a European Society of Contraception-nek és 2012-től az ESC Internal Scientific Committee-nek az elnöke. Elnöke volt a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaságnak, elnöke az ESC magyar tagozatának és elnöke az MTA SZAB Reprodukciós Egészségmunkabizottságának. Munkája elismeréséül 2007-ben a Novi Sad Egyetemen Visiting Professor címet kapott. 2008-ban a Szerb Nőorvos Társaság és ugyanebben az évben a Román Nőorvos Társaság tiszteletbeli tagjává választotta. A Magyar Nőorvos Társaság Dél-Magyarországi szekciója 1999-ben Szontág emlékéremmel tüntette ki. 2010-ben Semmelweis emlékérmet kapott. 2011-ben a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Traufer díjat kapta meg. Bártfai professzor jelenleg a Diszfalusi Alapítványnak, a Káli Alapítványnak és a Délalföldi Reprodukciós Egészség 2000 Alapítványnak az elnöke. Számos WHO programban vezető kutatóként vett és jelenleg is vesz részt. Ezen kívül a nemzetközi European Male Aging Study programban a Szegedi munkacsoport vezetője és a jelenleg is folyó The Development of Innovative Technologies for Prevention and Treatment of Female Genital Infection és két támok kutatásban is a klinikai tím vezetője. Több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőségi tagja, pályafutása során számos sikeres hazai és nemzetközi konferenciát szervezett, melyek közül a legjelentősebbek a Diszfalusi Award szimfóizmusok, az évenkénti nemzetközi Good Clinical Practice kurzok, a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság éves kongresszusai, de nevéhez fűződik a WHO 2002-es budapesti meetingje és az ESC 2003-as budapesti szemináriumának megszervezése is. Felkérem Bártfai György professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves barátaim! Azt gondolom, hogy a cím a fogamzásgátlás fejlődése a mézzel átitatott tamponttól a korszerű hormonkészítményekig feltétlenül érdekelni kell a reproduktív korban lévő korosztályt. Ahogy körülnézek a terembe, úgy látom, hogy a hallgatóság többsége reproduktív korú, tehát vélhetően profitálnak ebből az előadásból a jövőre nézve. Hát az előadásomban röviden a következő témákról szeretnék beszélni. Egy rövid történeti áttekintés után néhány demográfia adattal szeretném szemléltetni azt, hogy mennyire fontos a családtervezés és ezen belül a fogamzásgátlás. Utána az élettani adatokat a menstruációs ciklus szabályozásáról szeretném önökkel megosztani, hiszen úgy gondolom, hogy a hallgatóságnak csak egy része, lehet, hogy csak kisebb része az, aki orvostanhallgató vagy esetleg végzett orvos. Utána pedig a különböző fogamzásgátló módszerekről kívánok beszélni, közöttük a méhen belüli eszközökről, hormonális fogamzásgátlásról, a hormonkibocsátó rendszerekről, bőrön felszívódó hormonkészítményekről, és beszélni a fogamzásgátlók nem fogamzásgátló előnyeiről is. Ezt a freskót Bután fővárosában, földrajzszakosok biztos tudják, hogy ez Timfu, lehet látni, és hogyha megnézik, ugye itt egy szerelmeskedő párt ábrázol a templomban lévő freskó, és 9 hónap nélkül itt a szülést ábrázolja, amikor a aktus következtében létrejött egy terhesség, és megszületett a gyermek. Az esetek döntő többségében ez egy örömteli esemény, az esetek egy részében azonban, különösen a fejlődő országokban ez komoly kockázatot jelent, ez jelentheti akár az anya halálozását is. Tulajdonképpen évente ma a világon megdöbbentő, hogy több mint 200 ezer nő hal meg szülés vagy szüléssel vagy várandósággal kapcsolatos események, hát elsősorban a terhesség megszakítás következtében. Ezek az adatok elsősorban a fejlődő országra vonatkoznak. Éppen ezért feltétlenül fontos a családtervezésről, ezen belül a fogamzásgátlásról beszélni, hogy megértsük azt, hogy milyen módszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy a nem kívánt terhesség ne következzen be. Ez a törekvés tulajdonképpen nagyon régóta ismert az emberiség történetében. Jóval korábban elkezdtek ezen gondolkodni, és próbáltak különböző módszereket alkalmazni, még mielőtt egyáltalán tudták volna, hogy a megtermékenyítés hogyan zajlik le, hogy a megtermékenyítéshez egy petesejt és hímivar sejtek kellenek. Ez a megmosolyogtató kép, ugye Abu Bakr Muhammad al-Razi tábrázoló festmény, aki tulajdonképpen időszámításunk után 800 és 925 között élt, és ő ezt a módszert ajánlotta fogamzásgátlásra. Tetszenek látni, hogy hát ugye ez a módszer azért nem feltétlenül a legmodernebbek közé tartozik. Hát az ideális fogamzásgátló módszer az tulajdonképpen ez, amikor a két sziget között cápák úsznak, és egyik partner sem vállalja azt, hogy átmegy a másik szigetre. De hát mit is várunk el a korszerű fogamzásgátló módszertől? Azt, hogy legyen megbízható, és legyen hatékony. Legyen az alkalmazása egyszerű, kevés mellékhatással járjon, ne rontsa a későbbi fogamzó képességet, lehessen hosszú ideig alkalmazni, és hát legyen reverzibilis. Itt bemutatott kép az a Bécsben lévő kontracepciós múzeum anyagából származik, és ezen tetszenek látni a gumiószertől a különböző fogamzásgátlási célra használt növényeket, a méhbe helyezhető eszközöket, itt a csirkecsonttól a különböző gyűrűkig, a hüvelybe helyezhető pesszáriumokat lehet látni, tehát ez egyértelműen bizonyítja, hogy az elmúlt évszázadok vagy évezredek során milyen találékonyak voltak az emberek, amikor arra gondoltak, hogy el akarják kerülni a nem kívánt terhességet. Hát itt pedig erényövet lehet látni. A közhiedelemmel ellentétben az erényövet azt nem a nyűgös férjek találták ki, hanem ez a 19. században az angol és francia nők egy része viselte a rossz közbiztonság miatt, elsősorban azért, hogy óvakodjanak a nemi erőszaktól. Hát mondjuk ilyen szituációban ez nem is nagyon volt kívánatos a férfi partner számára. Azután hát mélybe helyezhető eszközök, ez a porcióba helyezhető aranyból készült eszköz, és azt mutatja, hogy már a 19. század elején ez a tendencia elindult. Ugye nem akartam az előadásom címének azt adni, hogy a krokodil ürüléktől a korszerű fogamzásgátlásig, ezért alkalmaztam, vagy használtam a másik, a papírus tekercseken szereplő fogamzásgátló módszert, a mézzel átitatott tampont, de itt tetszenek látni egy krokodil ürüléket, amelyet Egyiptomban, az ókori Egyiptomban használtak, ezt a hüvelybe helyezték a hölgyek. Itt pedig utána a különböző tamponok, amelyet egészen a 20. század elejéig használtak. Itt a pesszárium, a szájra, a cervixre helyezhető eszközt lehet látni, amelyet egy skót kollega fejlesztett ki. A gumiószer, illetve a kondom őse, az halhólyagból, birka, illetve juhbélből, disznóbélből készült, és itt látható az az eszköz, amelyet 1640-ből erre az időre datálódik. Ez az első olyan kondom, amelyet újra hasznosítható módon forgalmaztak. És itt látható az első gumiból készült ószer, amelyet 1855-ben hoztak létre. Akkor elég vastag volt még a gumiréteg, és a 800-as évek végére sikerült ezt 2 milliméterre csökkenteni. Ma már ennél lényegesen vékonyabb a gumi ószer. Majd egy nagy ugrás következett, és a múlt század közepén, az 50-es évek végén megszületett a hormonális fogamzásgátló. Az első, az Enovid, amely 1959-ben került az Egyesült Államokban forgalomba, akkor lehetett először gyógyszertári forgalomba megvásárolni. A terhesség művi megszakítása az egészséget leginkább veszélyeztető családtervezési eljárás, különösen az a reprodukciós karrier kezdetén. Ahogy tetszenek látni, a családtervezés az piros színnel és idézőjelbe van téve, tehát ezt nem tekinthetjük családtervezésnek, ez egy szükséges rossz, egy olyan szituáció, amikor valaki a terhesség megszakításra kényszerül, amikor vagy súlyos magzati, vagy súlyos anyai okok állnak a háttérben. Magyarországon mi a helyzet? Hazánkban tetszenek látni, hogy 90-es évek elejétől fokozatosan csökken hazánk népessége, és fokozatosan csökken az évente megszületett újszülöttek száma, 90-ben még több mint 120 ezeren láttak napvilágot, a legutóbbi évben pedig 84.000-88.000 között volt a megszületett újszülöttek száma. Természetesen közben azért csökkent a terhesség megszakítások száma, itt kétharmad, egyharmad, itt pedig olyan körülbelül fele-fele, illetve 40% és 45% körül van. Azaz mondjuk 86.000-84.000 szülésre 43.000 terhesség megszakítás jut. Sajnos ma Magyarországon minden órában 5 abortuszt végeznek el. Ezekkel az adatokkal kívántam én tulajdonképpen bevezetni az előadásomat, hogy miért is fontos a fogamzásgátlásról beszélni. Növekvő időtartamnak vagyunk szemtanúi, a 19. században az első közösülés és az első szülés közötti idő periódust hónapokba lehetett mérni. A 20. században évek teltek el az első közösülés és a szülés között, míg napjainkban évtizedek. Ennek két oka van, az egyik az, hogy lényegesen korábban jön létre az első szexuális kapcsolat, ma már nem ritka, hogy 13-14 éves lányok és fiúk arról számolnak be, hogy már túl vannak az első szexuális együttléten. Ugyanakkor a házasságkötés, gyermekvállalás pedig későbbre tevődik, egyre jobban eltolódik, mert sokan a karriert meg más elemeket helyeznek a családalapítás elé. A módszerekről, amiről most röviden majd szeretnék beszélni, ez az Egészségügyi Világszervezet által összeállított táblázat ad áttekintést. Itt tetszenek látni 4 kategóriát. Az egyik kategória, hogy a védekezés nélkül, aztán vannak a kevésbé hatékony fogamzásgátló módszerek, vannak a hatékonyak és a nagyon hatékony módszerek. Hogyan mérjük a hatékonyságot? A hatékonyság úgy mérendő, hogy a létrejött terhességek száma 100 asszony évre vetítve, azaz 100 asszony 12 hónapos periódusát összeadva. És itt tetszenek 2 számoszlopot látni, és a 2 számoszlop között eltérést, az egyik a tipikus használat, a másik pedig a szabályos használat. Mit jelent ez? Nézzük például a fogamzásgátló tablettát. Szabályos használat esetén nagyon hatékony a tabletta, 0,3, míg tipikus használat esetén 8. Azaz 100 asszony évre 8 terhesség jut. Ha valaki nem védekezik és egészséges, akkor ugyanerre a periódusra 85 terhesség jut. Mi a kettő között a különbség? A tabletta szedésnél az a különbség, hogy előfordul, hogy valaki elfelejti bevenni a tablettát, nem megfelelő időbe veszi be a tablettát, vagy közben gyomorpanaszai voltak, vagy hasmenése van, nem szívódott fel a tabletta hatóanyaga. Tehát ez a tipikus használat. Ha minden rendben van, minden óraműszerű pontossággal megy, az a szabályos használat. Ugyanez a gumiófszernél is, tetszenek látni, hogy hát jelentős különbségek vannak. Beszéljünk néhány szót arról, hogy tulajdonképpen hogyan lehet megakadályozni a megtermékenyítést. A menstruációs ciklus szabályozásáról beszélve 2 periódust különböztetünk meg. Az egyik az ovariális, a másik pedig az uterinális. Ugye latin szavak, az egyik a petefészket, a másik pedig a méhet jelenti. És mind a 2 szinten ugyanazokkal a ciklus részekkel találkozunk, nevezetesen van egy follikuláris fázis az a petefészek szintjén, és egy luteális fázis. Ez azt jelenti, hogy a ciklus első 10-14 napja a follikuláris fázis, amikor a tüszők megérnek, a tüsző tartalmazza a megtermékenyíthető petesejtet, utána pedig ez kiszabadul, és akkor jön a sárga test képződés, a luteális fázis. Ugyanez a pete, vagy a méh szintjén a proliferatív és szekréciós fázist jelenti. Hogyan is néz ez ki? Úgy néz ki, hogy a follikuláris fázisban, majd később részletezendő okok miatt megindul a petesejtek kiválasztódása, és a domináns tüsző fog a célba érni. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több száz úgynevezett primordiális, tehát kezdeti tüsző indul növekedésnek, azután a versenyfutásban ezek közül több száz lemarad, míg a végén általában egy, spontán ciklusban egy, maximum két vagy három tete sejt érik meg, ekkor jön létre az iker vagy hármas iker terhesség, de itt eléggé ritka eseményről beszélünk. Ugyanebben az időben a méh szintjén a méh nyálkahártya elkezd növekedni, vastagodni, ezt nevezzük proliferációnak. A luteális fázisban megtörtént a pete kiszabadulása, és hormonhatásra fölkészül a méh nyálkahártya az esetleg megtermékenyült petesejt befogadására, tehát tovább vastagodik a nyálkahártya. Ha ez a megtermékenyítés létrejött, abban az esetben ez tovább növekszik, illetve vastag marad, ha nem jött létre, akkor ez előregszik, a erek kanyarulatossá válnak és lelökődik a nyálkahártya, ezt nevezzük menstruációnak. Nagyon röviden mi is zajlik le a petefészek szintjén. Petefészek szintjén az történik, hogy itt vannak a primordiális tüszők, majd látják, hogy ebből milyen sok van, ezek elkezdenek növekedni, és ha a ciklust nézzük, és ezt tekintjük egy körforgásnak, egy ciklusnak, akkor a ciklus közepén kialakul az úgynevezett gráftűsző, amely tartalmaz a megtermékenyíthető petesejtet, az ovuláció, a pete érés, pete kiszabadulás idején ez a petesejt kiszabadul, utána a maradékból egy sárga test alakul ki, a sárga test egy bizonyos hormont kezd termelni az előbb említett okok miatt. Mikor van legtöbb petesejt az emberben, a hölgyekben? Meg fognak lepődni az intrauterin életben, a 20. terhességi hét körül több millió primordiális tüsző van, innentől kezdve ez drámai gyorsasággal csökken, de még a pubertás kezdetén, az első menstruáció idején is 300 ezer körüli a primordiális tüszőknek a száma, a csökkenés lassul ugyan, de tovább folytatódik, és ezt azért vetítem le, mert ez egy biológiai óra, ez azt mutatja, hogy bizonyos kor után egyszerűen nincs lehetőség teherbe esni, nincs lehetőség megtermékenyülni, mert nincs elegendő primordiális tüsző, nincs elegendő tüsző, amelyből a versenyfutás végén kialakul egy domináns. A menstruációs ciklus szabályozásának különböző szintjeit, ha megnézzük, és tényleg csak nagyon röviden, akkor van egy hipotalamusz, tehát egy agyalapi szint, illetve a negyedik agykamra környékén lévő struktúrákból gonadotróp releasing hormon termelődik. Ez eljut helyi keringés révén a hipofízisbe, az agyalapi mirigybe, az agyalapi mirigyből LH és FSH termelődik, az LH-t azt luteinizáló hormonnak nevezzük, az FSH-t follikulus stimuláló hormonnak. Ezeknek a hatására a petefészek szintjén két hormon termelődik, az egyik az ösztrogén, a másik a progesztrogén. Az ösztrogén az elsősorban az első fázisban domináns, ekkor az ösztrogén hatására kezd proliferálni, növekedni a méh nyálkahártya, majd a nyálkahártya megvastagodása, érése ez a progeszteronnak köszönhető. Itt lehet látni, hogy mikor, melyik hormonnak milyen a koncentrációja a vérben. Ezt azért vetítem le, mert nagyon fontos, hogy ezek a hormonok standardizálva vannak, mármint a mérésük standardizálva van, akkor korrekt a mérés, ha ezt a ciklus elején a második, harmadik, negyedik napon vett vérmintából végzik el, mert tetszenek látni, utána annyira szórnak a különböző hormon eredmények, hogy nagyon nehéz megállapítani, hogy az adott hormonból most ténylegesen több vagy kevesebb termelődött, mint a normális. A legalsó görbe pedig az alaphőmérsékletet mutatja. Az alaphőmérsékletről majd még később szólok. Ennek a lényege, hogy a progeszteronnak van egy termogenetikus hatása. A termogenetikus hatás következtében a ciklus második felében az alaphőmérséklet mindig egy kicsit magasabb, 2-3-4 tized Celsius fokkal, mint a ciklus első felében. Ha egy percre még visszatekintünk erre az ábrára, itt tetszenek látni, hogy a GnRH, ez pulzációs módon termelődik és jut át az agyalapi mirigybe. A ciklus elején ez a pulzus gyorsabb, a ciklus második felében lassabb. Ez egy olyan megfigyelés, amely a 80-as évek elején, 70-es évek végén látott napvilágot. Korábban nem volt tudomásuk arról, a GnRH-ról sem volt sok ismeretünk, és arról sem, hogy ez pulzációs módon termelődik. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a GnRH-nak nagyon rövid a felezési idője, nagyon gyorsan lebomlik, és a perifériás vérben nincs olyan koncentrációban, amit mérni lehetne. Ez egy nagyon elegáns majom kísérletet mutat be. A eleganciát a majom azt nem vette jó néven, mert ez úgy kezdődik a kísérlet, hogy a majom hipotalamuszába azokat a magvakat elektromosan roncsolták, amelyek a GnRH termelésért felelősek. Ezáltal egy kvázi kasztráció jött létre, ezután kanülálták a majomnak az agyát, és GnRH-t adtak, mesterségesen előállított GnRH-t, mégpedig pulzációs módon, úgy, hogy egy-egy bólust kapott óránként. Utána a pulzust ritkították, ugye tetszenek látni, itt is ritkább a pulzus, itt sűrűbb a pulzus, és mit találtak? Ha ritkult a pulzus, akkor ez a sötétebb vonal az LH-nak a koncentrációját, a világosabb vonal az FSH koncentrációját mutatja. A ritkább pulzus hatására csökkent az LH mennyisége, és növekedett az FSH mennyisége. Amikor visszaállították a pulzus frekvenciát, akkor visszatért a hormon termelés. Itt pedig egy Nobel-díjas kutatót látunk Telegdi professzor társaságában, mégpedig Andrew Shelley-t feleségével, és Telegdi professzort feleségével. Most az elmúlt évben, amikor a 75. évfordulót ünnepelték itt éppen ebben a teremben, Shelley arról nevezetes, hogy 1977-ben megosztva ő kapta az orvosi Nobel-díjat a gonadotrop releasing hormon felfedezéséért, illetve annak az aminósav szekvencia megállapításáért. Még nagyon keveset talán egy ábra erejéig a elméletről, mi is az LH-nak és az FSH-nak a hatása. Hát ez az úgynevezett kétsejt teória, ez a 80-as évek legvégén, a 90-es évek elején látott napvilágot. Ugye a PETE sejtet azt a téka sejtek és a granulóza sejtek veszik körül. A téka sejtek kívülről, a follikulust, a granulóza sejtek pedig belül helyezkednek el. A luteinizáló hormon eljut a petefészekbe a tékasejtek felszínén hozzákapcsolódik az LH receptorhoz, ezáltal energia szabadul fel az ATP-ből, ciklikus AMP alakul ki. Az energia szükséges ahhoz, hogy a koleszterinből androsztendion legyen, az androsztendion a keringésen, illetve a bazális membránon átjutva, vagy a keringés segítségével eljutva, bejut a granulóza sejtekbe. A granulóza sejtekbe ugyanez játszódik le, csak itt az FSH trigger mechanizmus. Ciklikus AMP keretkezik, aromatáz enzim segítségével az androsztendionból ösztrogén alakul ki, amelyről önök most már tudják, hogy nagyon fontos a ciklus első felében, és nagyon fontos a peteérés szempontjából is. Hát beszéljünk akkor most már arról, hogy milyen módszerekkel lehet védekezni. Ennyi elmélet után, amiért a elnézést kérek azoktól, akiknek nem kenyere a biokémia, vagy a genetika. Hát először is beszéljünk a kevéssé hatékony módszerekről, és nem sorolom mindegyiket föl, de talán kezdjük a coitus interruptusszal, majd folytassuk a kondommal, diafragmával. A coitus interruptus, azaz megszakított közösülés, kevéssé hatékony módszer, használata nagy hiba lehetőséget rejt magában, nagy fegyelmet igényel, nem véd a szexuálisan közvetített betegségekkel szemben. A másik módszer, ami szintén nem tartozik a nagyon jó módszerek közé, az ovuláció meghatározásán alapuló természetes módszerek. Természetesen vannak olyan házaspárok, vagy olyan párok, ahol ez nagyon jól beválik, ahol pontosan meg tudják határozni a ovulációs ciklust, azt, hogy körülbelül mikor van a peteérés, akkor nem élnek nemi életet, a többi napokon igen, és van, akinél ez a módszer beválik, de ez azért, meg kell, hogy mondjam, nem egy nagyon biztonságos módszer. A módszernek a lényege az, hogy a peteérés előtt és után 2-3 nappal, tehát összesen egy 6-7 napos periódusban kerülni kell az együttlétet. Az ovulációs ciklus követésén alapul ez a módszer, csak stabil ciklusú hölgyeknek ajánlott, tehát akinek egyszer 23 napra, egyszer 31 napra van a vérzése, azoknak ez a módszer nem ajánlható. Miért? Látjuk, hogy itt a pirossal jelzett számok azok, ugye az LH csúcshoz viszonyítva, amikor a legnagyobb a valószínűsége a teherbeesésnek. A nulla azt jelenti, hogy ekkor volt az LH csúcs, ekkor volt a pete érés, a pete kiszabadulása. Ezt megelőzően is még nagyon jók az eredmények, tetszenek látni 1.73, 1.69, 1.46, még 6 nappal korábban ez csak 0,025, vagy 4 nappal későbben, ez pedig 0,005. Ennek az a lényege, hogy a pete sejt az egy napig termékenyíthető meg a kiszabadulás után, a hímival sejt 3 napig marad életképes, tehát a LH csúcs előtt egy, akár 2 nappal korábban történt közösülés után még mindig van megtermékenyítésre alkalmas hímival sejt. Ugyanakkor, ha itt megtörtént a pete kiszabadulása, és itt történt a közösülés, akkor már csak lényegesen kisebb esély van a teherbeesésre. Az ébredési hőmérséklet sem tartozik a nagyon biztos módszerek közé, ez az, amiről már beszéltem, hogy ez tulajdonképpen a progeszteron termogenetikus hatásán alapul, a ciklus első felében alacsonyabb a hőmérséklet, majd a pete kiszabadulása után megindul a progeszteron termelés, és a progeszteron termelésnek az a következménye, hogy megemelkedik az alaphőmérséklet. Az alaphőmérsékleten azt értjük, hogy ha valaki reggel minimum 4-5 órás alvás után ébredéskor szájüregbe vagy hüvelybe megméri a hőmérsékletét, mielőtt még komolyabb fizikai aktivitást fejt ki. A másik módszer a Billings módszer, ami szintén lehet hatékony, ha valaki nagyon jól megtanulta, de ennek is elég nagy a hiba lehetősége. Ez a cervixnyák nyújthatóságán alapul. Itt arról van szó, hogy tüszőrepedés idején nagy mennyiségű, jó nyújtható nyák tapintható a mészáj területén. Önvizsgálattal a hölgy egy kis cseppet kivesz a mészáj területén lévő nyákból. Hogyha ez jól nyújtható, 2-3-4 centire megnyúlik, akkor biztos, hogy tűszőrepedés idején van. Ha nem tud kivenni nyákot, vagy nem nyújtható, akkor még messze van, vagy pár nap választja el a tűszőrepedéstől. A következő módszer a méhen belüli fogamzásgátló eszköz. A méhen belüli fogamzásgátló eszközökkel kapcsolatban én hoztam demonstrációs célból háromfélét, ezt én körbeadnám azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy a végén azért szeretném visszakapni ezeket. Az egyik, ez a rézzel bevont méhen belüli eszköz, ez a másik rézzel bevont, ez az uterusznak, tehát a méhnek a keresztmetszeti kép, ez egy ilyen gumimodellen, itt lehet látni, hogy a fölhelyezés után van egy ilyen kis szál, aminek a segítségével esetleg később ki is lehet húzni. Ez pedig a hormontartalmú miréna. Én ne tévesszem meg senkit, ez a fölhelyezővel együtt ekkora, csak az a kis zöld és piros rész az, ami a mélybe kerül. És akkor én ezt odaadnám az asszisztensemnek, aki megtisztelt a jelenlétével, és akkor már kérném, hogy a végén ezt a hármat én szeretném visszakapni. No, akkor beszéljünk erről a típusú fogamzásgátlásról. Ennek is van története. Tulajdonképpen ezt nagyon régen már a tevehajcsárok alkalmazták. Egyszerűen a tevének az uteruszába behelyeztek egy kavicsot, és akkor a teve nem termékenyült meg. Na most a méhen belüli eszköz az intrauterin device, illetve IUS, intrauterin system. Ennek a lényege az, hogy háromféle lehet ez az eszköz, az alakja az pedig több tucat különböző alakú van, de alapvetően három csoportba osztható. Az egyik csoportba tartoznak a csak műanyagból állók, tehát nem medikált. A másik csoportba tartoznak, amelyek fémet tartalmaznak, ez vagy réz, vagy aranyréz, vagy aranyezüst ötvözet. A harmadik pedig a hormontartalmú műanyageszköz, amiből hormon szabadul ki. Nagyon hatékony módszerről van szó, nem függ a közösüléstől, nem függ a használótól. Egyszer föltették, és onnantól kezdve nincs vele gond, évenként kell ellenőrizni. Ugyanakkor van hátránya is, nem ad védelmet, felhelyezés és a levételhez orvosi közreműködés kell, ilyen értelemben invazív eljárás, felhelyezése nehezebb azoknál, akik még nem szültek, és a menzesz mennyisége és fájdalmassága növekedhet elsősorban nulliparákon, és elsősorban a fémmel bevont, vagy pedig pusztán műanyag eszközök esetén. És el is lehet veszíteni, mint ahogy ez a karikatúra mutatja, hogy ugye a hölgy azt mondja, hogy ez nem egy bogár, hanem ez az elveszett hurok, úgyhogy legyél kíméletes vele. Ilyen típusai vannak a méhen belüli eszközöknek, ez egy nagyon szűk keresztmetszet, amit én most közreadtam, ugye az egyik az ilyen, egy T-alakú, ezek a résztartalmú kis korongok, vagy cilinderek, ez a másik típus, a harmadik típus pedig, amely hormont tartalmaz, ez a miréna nagyobb és kisebb formája létezik, nálunk csak a nagyobb van egyenlőre forgalomban. A hatásmechanizmusról annyit, hogy a hormonnal töltött hurok esetében, vagy eszköz esetében naponta adott mennyiségű hormon szabadul ki. Ez a hormon helyileg kifejti a hatását, az endometrium havonkénti megvastagodását igyekszik megakadályozni. Ezen kívül a méhnyakban lévő nyákot viszkózussá teszi, nehezen átjárhatóvá a hímivarsejtek számára, és gátolja a spermiumok mozgását. A következő a gumiófszer és a férfi kondom és a női kondom. A férfi kondomról azt gondolom, hogy elég sokat hallottak. népszerű, nagyon sok országban a fiatalok számára ingyen bocsátják rendelkezésre, ezzel elérik, hogy ezekben az országokban lényegesen kisebb a fiatalkorúak között a terhesség megszakításoknak a száma. Ugyanakkor a használatát tervezni kell, és bizonyos fokig azért meg is kell tanulni, mert nem mindegy, hogy mikor és hogyan helyezik fel. Költséges, ugye különösen fiataloknál, ahol a közösülés frekvenciája azért nagyobb, ott azért erre áldozni kell, befolyásolhatja a szexuális élvezetet, de ezt azért elég könnyű megszokni, és az úgynevezett előírásszerű használat az nem mindenki előtt ismert, és van, aki csak akkor tanulja meg, miután már egy nem kívánt terhességen túl van, vagy ő, vagy a partnere. Én ebben a kis áb vagy plakáttal arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a védekezés az közös felelősség. Nem jó, hogyha a férfi partner a hölgyre hárítja az összes felelősséget. A női óvszer hazánkban nem lett igazán népszerű, véd a szexuálisan közvetített betegségek ellen, ezért elsősorban a prostituáltak között, illetve azokban az országokban, ahol ez eléggé gyakori, például Tájföldön ott eléggé elterjedt. Ugyanakkor többek között drága a beszerezhetősége, felhelyezése bonyolult, és van, aki panaszkodik arra, hogy kellemetlen hangot is ad közösüléskor. Hogyan is néz ez ki? Két gyűrűből áll. Az egyik gyűrű... Igen. Az egyik gyűrű az, ami belülre kerül a mészájhoz, a másik gyűrű az pedig a hüvelybemenethez kerül, itt lehet jól látni, a kettő között pedig egy nejlon tasak van, egy egész vékony kis tasak van. Így lehet fölhelyezni. A pessarium, ez gumiból készült, különböző alakú, a célszerű spermiciddel bekenni kívül belül, ez a fölhelyezést is megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a módszert. Ma a legkorszerűbb ez az úgynevezett LEA kontraceptívum, amely szilikonból készült. Kémiai módszerek közül spermicid anyagokat kell megemlíteni. A spermicid anyagok között itt van egy tampon, spermicid anyaggal van átitatva, és hogyha ezt megnézik, ezt is körbeadnám, ki lehet venni, hogy hogy néz ki, ez már kicsit megszáradt, úgyhogy ez tulajdonképpen egy egészen puha anyagnak, nem használta senki, egészen puha anyagnak képzeljék el ezt a dolgot. Jó. A spermicid anyagokkal kapcsolatban annyit, hogy ezt a közösülés előtt 8-10 perccel célszerű legalább fölhelyezni, tampont is, vagy lehet krém formájában is, akkor fejti ki a hatását. Fogamzásgátló szivacs, ez az, amit itt körbeadtam, ez is spermicid anyaggal van bevonva, és a következőkben a hormonális fogamzásgátlásról szeretnék beszélni. Ennek a története az Ludwig Haberland nevéhez fűződik, aki tulajdonképpen a hormonális fogamzás gátlással kapcsolatos állatkísérleteket végezte. A másik emblematikus figurája a fogamzás gátlásnak Margaret Sanger, aki az Egyesült Államokban volt, ott élt, és az elvei miatt be is börtönözték rövid időre. Ő a nők egyenjogúságáért és a család tervezésért küzdött, és létrehozta az első családtervezési klinikát az Egyesült Államokban, ahogy ezen a ábrán lehet látni. Az első gyógyszertári forgalomba került készítmény az Enovid volt, ez Gregory Pincus és munkatársai nevéhez fűződik, ebben egy jelentős mennyiségű hormon, ösztrogén és progeszteron szerepelt. Utána Európában két évvel később az Anovlár jelent meg, És tetszenek látni, 61-ben, amikor megjelent ez a készítmény, akkor csak házasságban élő nők számára volt hozzáférhető, és csak a férj engedélyével lehetett fölírni. Hát azóta elég sok idő eltelt, és ma már nem kell ez a férj engedélye, vagy a partner engedélye. A bevezetés után röviddel, tehát már a 70-es években kiderült, hogy a fogamzásgátlónak vannak komoly mellékhatásai, lehetnek komoly mellékhatásai. Ez a mellékhatás többek közt a vénás trombózis, és ennek halálos áldozatai is voltak, és erről cikkezett a British Medical Journal 1970-ben. Ez a esemény, tehát ezek a halálesetek indították el a kutatókat és a klinikusokat, hogy ezt elkerülendő bizonyos összehangolt lépéseket tegyenek, és ez négy területen történt: dózis-csökkentés, új progesztegének, új adagolási sémák és új ösztrogének. A dózis-csökkentés, ugye én ebben szeretném, hogy emlékezzenek rá, hogy mit értünk ez alatt. A 20-as években így nézett ki egy fehér nemű, a 70-es években így, 2000 körül pedig így, tehát itt jelentős csökkenés következett be a méretekbe. A dózisokban hasonló következett be, az ösztrogén dózisa, tetszenek látni, 60-as években még 150 volt, 2001 vagy 2010 körül már csak 15, tehát 10-szeres csökkenés, ugyanez lejátszódott a gesztagének esetében is. Azonban meg kell jegyeznünk azt, hogy további dózis csökkentésnek már nincs értelme, mert nem csökken az alvadás, nem javul az alvadási paraméter, és irreguláris, tehát rendszertelen vérzések jönnek létre. Új progesztergéneket is kimutattak, kifejlesztettek. Ezt én ezzel nem akarom önöket untatni, rengeteg családja van a progesztogéneknek, itt amelyek színesek, azok ma is hatékony és alkalmazott gesztagének. Új adagolási sémákról is lehet ugye olvasni, és alkalmazzák ezeket. Az új adagolási sémák, ugye vannak az egyfázisúak, ez azt jelenti, hogy a két komponens, az ösztrogén és a gesztagén végig az egész ciklus során, 21 napon keresztül ugyanannyi mennyiségű. A két fázisúnál van eltérés a ciklus elején és a ciklus közepén adott hormon között. A három fázisúnál három különböző adagolási mennyiség van, a négy fázisúnál ugyanez négyféle van, illetve vannak még a csak gesztagén tartalmú készítmények is. Új ösztrogének, az ösztrogén hosszú ideig az ösztradiol volt, az ösztradiol helyett azután most a természetes ösztrogént, az ösztradiol valerátot alkalmazzák. Én ezt az ábrát átugornám azért, mert ez kemény biokémia, és azt gondolom, hogy erről már elég sokat beszéltem, másrészt pedig, ahogy látom, egy kicsit lankad a figyelmük. Inkább akkor beszéljünk arról, hogy a fogamzásgátlóknak van egy nagyon kedvező hatása az androgenizációra. Az androgenizáció azt jelenti, hogy a fogamzásgátló egy szteroidkötő globulin mennyiségét növeli, ez pedig a férfi hormont, a kötött tesztoszteron mennyiségét emeli, és ezáltal csökken az összes tesztoszteronnak a mennyisége, illetve a szabad tesztoszteronnak a mennyisége. És ezzel lehet elkerülni azt, hogy ugye nagyon elszomorító, amikor egy fiatal lány arca, vagy a mellkasa, vagy háta aknéval tele van, és ilyen pattanásos, ilyenkor mindig a szülők, vagy a kezelő orvos felelőssége is fölmerül, mert lehet ugyanakkor a bőr ilyen szép, hogyha jelentkeznek ezek a tünetek, nem kell ezt megvárni, hanem hormonális fogamzás gátlóval lehet a tesztoszteron mennyiségét csökkenteni. A csak progeszteron tartalmazó készítmények esetében nagyon hatékonyak ezek is, de itt rövidebb a tolerancia, tehát sokkal pontosabb szedést igényel. Ez csak egy fázis, egy készítmény, csak egyféle hormont, progeszteron tartalmaz. És van még egy nagyon kedvező hatása a hormonoknak, nevezetesen ez egy nemrég felfedezett hatás, fülorgégészeti hatás, bársonyosabbá teszi a nőknek a hangját. Miért? Hiszen a férfiak sokkal jobban örülnek, hogyha azt hallják, hogy igen, mint hogyha nem. Ha valaki tablettát szed, gyakrabban mondja azt, hogy igen. A következőben a Norplantról, az implantátumokról szeretnék beszélni. Ezek nagyon hatékonyak, csak nem 100%-ig hatékonyak. Ezeket bőr alá beültetett kis rudacskák, vagy ennél kisebb kis, ez a kezdetben 6 rudat ültettek be, ma már 1 rud beültetése is elég. Nagyon hatékony, azonban a felhelyezéshez szakismeret kell, és a pecsételő vérzés gyakran jelentkezik. Az injekciós készítmény szintén könnyű alkalmazás. 3 havonta egy injekciót kap valaki, ez csak progeszteron tartalmaz, és biztonságos, nem kell odafigyelni, hogy bevettem a tablettát, nem vettem be a tablettát. Mellékhatása is van azonban, amenorreát, azaz vérzés mentességet is tud okozni. Ennek nagyon sok hölgy örül, mások viszont azt mondják, hogy én akkor vagyok biztos, hogyha tudom, hogy van vérzése, mert akkor nem vagyok várandós. Következő a hüvelygyűrű, amiről beszélni szeretnék. A hüvelygyűrűből is hoztam egy mintát. Ez így néz ki, ez egy demonstrációs dolog, ez a gyűrű, amit föl lehet a hüvelybe tenni, és 3 hétig viselik a hüvelybe, és utána 1 hét szünet, az alatt jön meg a vérzés. A hüvelygyűrű hormont tartalmaz, ez a hormon, ez lehet vagy csak progeszteron, vagy pedig ma már van ösztrogén és progeszteron tartalmú hüvelygyűrű is. A fölhelyezése az így néz ki, tulajdonképpen 15 mikrogram etinilösztradiol és 120 mikrogram progeszteront bocsát ki a gyűrű, és itt van, hogy hogyan lehet fölhelyezni, hogy helyezkedik el a hüvelybe, gyorsan megtalálja a helyét, és a viselete kényelmes, legtöbben nem panaszkodnak, hogy valami kellemetlen lenne. Mi az előnye a hüvelygyűrűnek? A hüvelygyűrűnek az az előnye, hogy a fölszívódáskor, az első fölszívódáskor nem a gastrointesztinális, nem a gyomorbélrendszeren keresztül szívódik föl, hanem a hüvelyből, ezáltal elkerüli a májat, ezáltal kevésbé, később és lassabban bomlik le, így kisebb mennyiség is elegendő a fogamzásgátlás eléréséhez. A másik előnye pedig az, hogy míg ha tablettát szed valaki, akkor tetszenek látni, hogy ilyen szaltatórikus, hol magas a hormonszint, hol alacsony, míg ha valaki hüvelygyűrűt használ, akkor mindig azonos, amíg a gyűrű bent van a hüvelyben. Vannak téves elképzelések, a hormonális fogamzásgátlás nincs oki összefüggésben a testsúly gyarapodással, maximum 1-2 kilót lehet hízni idézőjelbe téve a hormonoktól, ez egy bizonyos vízvisszatartó hatás miatt van így. Amire viszont föl szeretném hívni a figyelmet, hogy a hormonális fogamzásgátlás azért mégiscsak egy kockázati tényező, és ha ezt több kockázati tényezővel együtt tekintjük, akkor akár lehet nagyon súlyos következménye is. Abban az esetben, hogyha valaki nem használ fogamzásgátlót, nem cigarettázik, és az életkora 15-19 év, akkor annak az esélye, hogy ő infarktust kapjon, vagy agyvérzést kapjon, azt tekintsük egynek. Ehhez képest, ha valaki fogamzásgátlót használ, több mint 25 szál cigarettát elszív, és elmúlt 40 éves, akkor a kockázat növekedés 60-szoros. Na most hát az életkor ellen sok mindent nem tudunk tenni, de a dohányzásra igen, tehát aki fogamzásgátlót szed, annak azért nagyon óvatosnak kell lenni a dohányzással. A hormonális fogamzásgátlásnak számos nem kontraceptív előnye van, ezek az előnyök, hogy kimutatottan ritkább a petefészekrák, a ményálkahártyarák, lényegesen kevesebb a méhen kívüli terhesség, monogám házaspároknál ezt tulajdonképpen 100 000 házaspárra 30-280 méhen kívüli terhességet lehet elkerülni, poligámoknál kicsit kevesebbet, és hát ezen kívül jó hatással van a dizmenorreára, a fájdalmas vérzésre, a vérszegénységre, és a mioma, ez jó indulatú izomdaganat, ez is lassabban növekszik. Ezt a szobrot Rómába a Bernini Múzeumban lehet látni, ez Proserpina elrablása, ami ugye hát egy művészi ábrázolása az erőszakos nemi közösülésnek. Azért mutatom ezt be, mert tulajdonképpen a sürgősségi fogamzás gátlót először erőszakos nemi közösülés áldozatain alkalmazták Hollandiába, azért, hogy elkerüljék a nem kívánt terhességet. Rövidesen ez a 60-as évek végén volt, utána már a 70-es évek végén Magyarországon is kapható volt, sőt Magyarországon gyártották a posztinort, ma már ez a típus nem kapható, viszont lehet eszkapellét kapni, ez egyetlen egy tablettából áll, illetve a másik az Ella van, az szintén egy tablettából áll, elég hatékonyan csökkenti a nem kívánt terhesség kialakulását. Ugyanis, ha nem védekezik valaki, akkor ugye 100-ból 8 terhesség jön létre. Tehát 100 asszonynál. 100 asszony közül, ha egészségesek, 80 teherbe esnek egy év alatt. Abban az esetben, hogyha valaki kombinált készítménnyel védekezik, akkor ez lecsökkenhet. A 8 helyett csak 2 terhesség alakul ki. Ha valaki uliprisztált, vagy azt az eszkapelt az egy darab levonorgesztés tablettát alkalmazza, akkor csupán egy terhességről beszélünk. Tehát 75-90%-os csökkenést lehet elérni. Nagyon fontos azonban, hogy mennél rövidebb idő telik el a baleset, tehát a védekezés nélküli közösülés, ami lehet egy gumiószer elszakad az is, és a tabletta bevétele között, annál hatékonyabb a módszer. Itt arról van szó, hogy az első 12 órában ez csaknem 100%-os, míg a 72 óra elteltével ez csak 50%-os. És akkor ez a kis videóklip, szerint ha működik...
Ha védekezésbe hiba csúszott, véletlenül, ha még nincs itt a gyermekvállalás ideje, a nem kívánt terhesség elkerülhető. Ne es pánikba, van megoldás. Véletlenül. www.neespanikba.hu
Készült az MCNTT megbízásából.
Tehát ez nem reklám volt, hanem egy figyelemfelhívás, hogyha mégis egy ilyen helyzet kialakul, akkor nem kell rögtön az abortusz veszélyével szembenézni. Nagyon fontos ugyanakkor a szexuális nevelés, önmagában a tabletta ezt nem oldja meg. Ugye itt azt hiszem mindenki ért angolul, tehát tudja, hogy miről van szó, hogy nem az apa tanítja a fiút, hanem a fiú kérdezi meg azt, hogy na és akkor mi újat tudok én neked, apa, mutatni. És a másik pedig az, hogy ugye tetszenek látni, hogy a komputer, tehát az internettől szedi az információt, mint ahogy itt is. Jó, hát ez nem igényel kommentárt, én azt hiszem, hogy ezt nem kell lefordítani. Ugyanakkor a neveléshez tartozik az is, hogy nem baj az, hogyha egy női táskában a gumiószer is ott van, mert ha már a férfi partnernek nem volt elég körültekintése, akkor legalább a hölgy gondoljon erre. A végezetül az utolsó téma, amiről néhány percben, ha még van néhány percem, majdnem túlléptem az időt, kapok még 5 percet? Jó. Akkor a double dutch technikáról szeretnék beszélni. Ennek a lényege, hogy a gumiószert és a hormonális fogamzásgátlást együtt kell alkalmazni. Miért? Azért, mert ismeretes a ményakrákot a HPV vírus okozza. A HPV vírusnak van egy magas kockázatú csoportja, ezek közül a legveszélyesebb a 16-18, 31, 33, 53. Ez méhnyakrákot tud okozni, ami kezdetben így néz ki, majd pedig elhatalmasodva úgy néz ki, hogy itt eltávolították a méhet, az egész egy csúnya, karfiol-szerű, és ez egy olyan betegség, amiben bele lehet halni. Napjainkban Magyarországon 1500 nő hal meg méhnyakrák miatt. Ma már van védőoltás, tehát ez a szám reményeink szerint a következőkben csökken. Itt pedig egy hímvesszőn lévő kondilómás elváltozást, itt pedig egy női nemi szerven lévő kondilómás elváltozást lehet mutatni. Ezt ugyancsak egy HPV okozza, ez a low risk, tehát alacsony kockázatú, 6-os, 11-es, van még más csoport is. Ez azt jelenti, hogy ez nem okoz rögtön rákot, tehát ez alacsony kockázatú, de köszönöm szépen, egy ilyen csúnya, gusztustalan betegséget tud okozni, hogyha ezt nem kezelik. Ez ellen is véd bizonyos fokig a védőoltás. Végezetül ugye a double dutch technikához hozzátartozik, hogy ezt a vírusfertőzést is és a bakteriális fertőzést is el lehet kerülni. Többek közt a leggyakoribb és legalattomosabb a chlamydia trachomatis, amikor itt látszik egy ilyen szürkés-fehér váladék van igazából, és egy kicsit olyan halszagú a hüvelyváladék, de eleinte nem jár más egyéb panasszal, tehát komoly fájdalommal, ilyesmivel. Ugyanakkor komoly mellékhatása van, mert ez fölkerül a méh kürtökbe, és a méh kürtökbe vagy a hasüregbe elzáródást tud okozni, tehát a sterilitás, a női meddőség egy jelentős hányada a klamídia fertőzésnek a következménye. Abban az esetben, ha valaki gumiószert használ, akkor ez elkerülhető. Egy Dél-Magyarországon végzett felmérés szerint a első együttlétkor csak a fiatalok 50%-a használt bármiféle fogamzásgátlót, és közülük is csak 36% használt gumiószert. Tehát a fiatalokat fel kell világosítani, partnernek kell ebbe lenni, a szülőknek, a médiának, az egészségügyi személyzetnek, és én mindenféleképpen javaslom, hogy addig, amíg nincs egy stabil partnerkapcsolat, addig a double dutch technikát kellene alkalmazni. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Pajor László, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg a Férfiasság meghosszabbítható című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!